Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Üdvözöljük a hallgatókat és a nézőket, ez a Személyiség rejtett ösvényeinek a következő adása, és a mai beszélgetésünk tárgya, illetve témája az az evolúciós pszichológia terápia, és üdvözöllek Péter, jó magam pedig Farkas Csilla vagyok.
Szia Csilla! Valóban az evolúciós pszichológia terápiáról lesz szó, de nem tudom, hogy tudod-e, hogy még hivatalosan nem létezik ilyen terápia.
Nem, ezt nem tudtam.
De nagyon komoly, nagyon úgy tűnik, mint hogyha ez lenne. Lesz majd egy könyv, amire hivatkozok, egy pszichiáternek a könyve.
Nessének.
Igen, ott, de ő nem terápiát csinál. Mind haladgatunk, voltak ezek az ösvényeink, mint a csecsemőnek a személyiségfejlődési ösvény, ami bennünk él, az egyéni, a társadalmi és a spirituális ösvények. Ezeken haladunk mindannyian. És amikor vannak különböző problémák, meg elakadások, meg bajok, akkor kell, hogy segítségül kapjunk. És az evolúciós megközelítés az pedig azt mondja, hogy ezek nem véletlenül vannak.
De hogyha ez nem egy hivatalos terápia, vagy ez egy nem, hivatalosan nem létező terápia, akkor hogy tud a mostani beszélgetés témája lenni, vagy akkor mégis honnan került a te érdeklődésedbe, vagy látómeződbe?
Összekötöttem két dolgot, és ez már majdnem olyan, mint hogy terápia lenne, és ki lehetne dolgozni terápiát erre, tehát ez csak egy javaslat. Ha kicsit kreatívak vagyunk, annyiféle elméletet és terápiát gyárthatunk, amennyit csak akarunk, mondjuk így
idézőjelben. Ja, de akkor jól értem, akkor ez a te gyártott terápia.
Ez az általam gyártott terápia, igen, ami valójában nem létezik, de az létezik, hogy az evolúciós pszichiátria és nézőpont az eléggé háttérbe van szorítva, és erről a Nesze panaszkodik is, hogy nem veszik komolyan, miközben ő ilyen neurológiai kutatóként hát találkozik nagyon súlyos zavarokkal. Evészavar, autizmus, alkoholizmus, depresszió, pánikbetegség, skizofrénia, mentális betegségek, ezeket veszi sorba a könyvébe, ő főleg a depresszióval foglalkozik, és azzal, ez is a könyvének a címe, hogy rossz érzések jó okkal is történhetnek. Mert mit szoktak csinálni a pszichológusok? Elkezdenek kutakodni a gyerekkor után, meg a pszichiáterek pedig valamilyen szervi problémák, idegrendszeri problémákra gyanakodnak, vagy genetikai örökség. Erre jön ez a Nesze nevezető ember, Randolph Nesze, és azt mondja, hogy hát lehet neked attól depressziód, hogy az ismerősöd, a szerelmed, aki nem sokkal korábban még házasodni akart veled, azzal összefutsz a bevásárló központban, és ő elfordítja az arcát, és még csak nem is köszön neked. És akkor neki volt egy ilyen betege, aki ettől depressziós lett egy ilyen jelenettől. Hát ennek jó oka van, hogy depressziós lett. Tehát ez az egyik történet. A másik az, hogy az emberek bizonyos százalékba hajlamosak az előbb felsorolt betegségekre, és a kérdést ő úgy teszi föl, hogy miért engedi meg ezt a biológia, ha csak szenvedés van vele, tehát hogy nincs semmi értelme, ez itt a kérdés.
És mi köze mindehez az evolúcióhoz? Hát hogy jön be ez a képbe?
Hát az, hogy az evolúció az ezeket a hajlamokat kifejleszti az emberben, hogy te legyél depresszióra hajlamos.
Miért? Vagy hogyan fejleszti ezt ki?
Amikor Nesze valamelyik betegének elmondja, hogy te nem azért vagy depressziós, mert te valamilyen szempontból hát félre sikerült vagy, és egy elcseszett ember vagy, hanem azért, mert az ismerősöd elfordította a fejét, amikor korábban még feleségül kért, hát okod van arra, hogy depressziós legyél. Ez a normális, hogy ettől összezuhansz. A másik pedig, hogy a depresszió az sok esetben egy jó stratégia túlélésre, és a példa az szokott lenni, hogy képzeld el azt a tengert, ami kiveti a kis halat a partra, és akkor vannak olyan halak, amelyek össze-vissza csapkodnak, hogy magukat valahogy visszaevickéltessék a vízbe, és vannak olyanok, amelyik ilyen passzív állapotba kerülnek, és várják a következő hullámot. Most az, amelyik csapkodott, az lehet, hogy mire jön a következő hullám, addigra az már megfulladt, mert elhasználta az energiáját. Ellenben az, aki azt a stratégiát követte, hogy nem csinált semmit, szóval értjük, a depresszió az tulajdonképpen egy nagyon energiatakarékos üzemmód, amikor az ember kikapcsol szinte mindent, és közben a külvilág megjavulhat, és akkor te vissza tudsz lépni az aktív.
Na jó, de ezt nagyon sok esetben inkább negatív spirálként éljük meg, tehát nem egy áldott állapotnak, mert most én egy kicsit úgy értettem a szavaidból, amikor egy energia optimalizálási állapot tulajdonképpen, hanem itt komoly depresszív tünetekkel, akár öngyilkossági gondolatokkal, teljes reményvesztettségekkel tudnak a gödör legaljára kerülni emberek, és onnan sok esetben nagyon nehezen jönnek ki.
Oké. Ő is azt mondja, hogy attól még, hogy valakinek elmondja ezt a példát, hogy az evolúció az depresszióra hajlamos embereket is kitermel, és attól megnyugszik valamennyire az érintett személy, hogy nem egy elcseszett valaki, hanem ez egy szükséges dolog, tehát ilyenből van sok, és nem véletlenül van. Ez egy megnyugtató, de ettől még segíteni
de most
kell rajta.
Téged jó, tehát megnyugtatna az, hogyha azt mondanák depressziósként, hogy semmi gond, kell azért, hogy ilyen legyél, kitermelődtél, ez jó a köznek, és ezzel nincsen probléma, nyugodj meg. Jobban hát éreznéd ettől
jobban
magad?
Jobban, igen. Tehát alapvetően az emberek legtöbbet attól szenvednek, hogyha elcseszettnek tartják magukat. Mindjárt mondok egy példát. De Nessze nem azt mondja, hogy ezeken az embereken nem kell segíteni utána, hanem örülni kell nekik, hogy ilyenek, mert aki szenved, azon segíteni kell, és mindenképpen szenved. A hasonlat, a példa az úgy szól, hogy amikor valakit akár depressziós, akár fizikai fájdalma van, de elkezd meditálni, akkor a mostani kutatások szerint a meditációnak van egy olyan hatása, hogy te rálátsz a saját fájdalmadra, és nem sajátodként éled meg, hanem tőled eltávolítva éled meg, és ezáltal jobban el tudod viselni. Az az érdekes, hogy nem fáj kevésbé, mondjuk egy rákos beteg, aki sokat tud meditálni, nem fáj kevésbé az a dolog, de nem azt érzi, hogy én fájok, hanem rajtam valami kívülálló fáj. És ezt lehet elérni a meditációval, és ettől már sokkal kisebb a szenvedés. Ezek az emberek, akik meditálni tudnak, vagy emberi kapcsolatokkal rendelkeznek, tovább szoktak élni, mert hogy nem azonosulnak a fájdalommal. Ez érthető, ez a gondolat. Örömmel olvastam. Most az elmúlt napokban tartottam stresszkezelő tréninget, és annak egy eleme volt az, hogy meditáltattam is a résztvevőket.
Hogyan történik ez?
Hát nagyon egyszerűen, mert minden meditáció, ami koncentrációs gyakorlat, alapmeditáció van szerintem, aztán persze a szakértők ezerfélét tudnak. Az egyik meditációnak a lényege az, hogy egy dologra próbálsz koncentrálni, és akkor kizársz minden más. Tehát megkértem, hogy csukják be a szemüket, figyeljenek oda a légzésre, és elkezdtem nekik mondani egy virágnak a kinyílását, hogy azt próbálják megkövetni. És utána megbeszélt. Valaki egész jól csinálta, kiderült, hogy azért csinálta jó, mert már évek óta gyakorolja, és korábban a betegségéből így jött ki. És valaki elmondta, hogy közben elkalandozott a gondolata, én hiába irányítottam, hogy mire kell gondolni. Mondtam, hogy teljesen rendben van, épp ez a dolognak a lényege, hogy vegyük észre, hogy a gondolatunk folyamatosan cikkázik bennünk, állandóan csinál valamit. És azt lenyugtatni, és azt koncentráltatni, az hosszú gyakorlás eredménye szokott lenni. A másik meditációs típus az az, amikor arra figyelsz, hogy körülötted mik történnek, tehát a pontosan érzékeled az, miközben előzőnek az ellentét, ahol egy dologra koncentráltam, az a mindfulnessnek egy különböző variációi van. A másik, hogy mindenre figyelsz, és ez a...
És ez már nyitott szemmel akkor, ha jól értem.
Ez nyitott szemmel van, de ha becsukod, akkor is érzékelned, amikor előbb kinyitottad, hogy mi volt körülötted. És a körülötted lévő valóságnak a nagyon pontos érzékelése az azért fontos, mert a borderline-oknak ezt kell megtanítani ahhoz, hogy az érzelmi felindulásukból, amikor teljesen robbannak, és csak azt látják, hogy őket mi bántja, és ebbe vannak, akkor ha nekik megtanítják ezt a technikát, hogy igenis vedd észre, hogy melletted a ott van egy pohár víz, koncentrálj arra, hogy abból hogyan pözsög a szint. Gyere vissza a valóságba.
A pillanatban vagy a jelenben, nem? Igen. És ne kalandozz el.
Úgy gyere vissza a jelenbe, hogy gyere vissza a valóságba azokból az indulatokból, amik téged áthatnak, és ami miatt borzasztónak tartod a... és ezáltal tudod magadat lecsendesíteni. A borderline-oknak megtanítják ezt a technikát, ami tulajdonképpen egy meditációs technika, akkor az nagyon sokat tud rajtuk segíteni, és egy biztonságérzetet is ad nekik, hogy amikor elszabadulnak az érzelmeik, ők azt meg tudják fogni, mert a leginkább ugye saját magunktól félünk, hogy nem vagyunk urai az indulatainknak, és ezáltal elveszítjük a kapcsolatainkat.
És ha jól értem azzal, hogy tulajdonképpen nem hagyjuk, hogy a gondolataink vagy a képzelgéseink kvázi megbetegítsenek, vagy tévútra vigyenek, hanem maradunk a jelenben, valóságban, és ezáltal mondjuk a meditáció során, ahogy fogalmaztál, rálátunk az adott problémára, és rajtunk kívülinek látjuk mindazt, tőlünk elkülönülve, és nem azonosnak velünk együtt, akkor önmagában az már gyógyító lehet, ha jól értem.
Ezt így nem gondoltam végig, de ez logikusan hangzik, amiket mondasz. Tehát, hogy ilyen folyamatok mehetnek végbe. Van még a harmadik meditációs stílus, annak az a lényege, hogy amikor légzőgyakorlatokat végzel, úgy nevezik, hogy nem duális érzéseid lesznek, tehát magadat és a külvilágot, a világegyetemet egységként kezded el átélni, és nem lesz fontos az ego ilyen szempontból, tehát az egónak a föloldódása. Ez egy nagyon érdekes élmény, ezt mondtam múltkor ezen a tréningen résztvevőknek, hogy én ezt már megtapasztaltam, és ez tulajdonképpen olyan érzés, hogy birtokolsz valamit, és nem kellett hozzá kábítószer zabálnod, tehát hogy lehet, hogy azok is segítenek ilyen érzéseknek a megszerzésében, de azokat azért nem birtoklod, hanem ahhoz ilyen segítség kell.
Erre egyébként a narcisztikus jellemvonású ember is képes, mert úgy mondtad, hogy az egót kell tulajdonképpen feloldani és elengedni, és a borderline személyiségzavar kapcsán már beszéltünk, hogy ez milyen hasznos tud lenni az ő számukra, de mondjuk mit kezd ezzel a meditációs gyógyterápiával, vagy nevezzük bárminek egy narcisztikus jellemű valaki?
Hát ezt lehetne kutatni. Mostanában már vannak meditációt tudományosan kutató elemzések, de szerintem ilyen összefüggésben ez még nem fordult.
De mi a te benyomásod?
Azt gondolom, hogy a különböző meditációs típusokat, mivel nagyon különbözőek vagyunk, eltérő módon érünk el benne eredményeket. Van, aki olyan szintről indul, hogy azonnal meg tudja csinálni a mindfulness-t. Van, aki 5 évig gyakorolja, mire eléri azt, ami a másiknak megy. Nekem 1 év gyakorlás után megjelent ez a nem duális dolog, viszont a többibe lehet, hogy tök gyenge vagyok. Tehát, hogy teljesen különböző az idegrendszerünk, meg hogy mire vagyunk képesek, és a kérdésedre válaszolva az a gyanúm, hogy a narcisztikusnak ezt az egóját való visszaszorító dolgot, ezt a nem duális részt, ezt ő nagyon soká fogja elérni, míg a másik, a többi fajtában nagyszerű eredményeket tud produkálni, és ugye azt tudjuk, hogy mindenkinek jót tesz a meditál, tehát hogy koncentráció képességét növeli, indulatkezelését javítja, empatikusabbá tesz, jobban fog teljesíteni szakmailag is, és hát a stresszét is kezeli.
Na de hogy hogyan jutottunk el az evolúciós terápiától a meditációig, illetve hogy mi a kettő közötti kapcsolat, abban segíts még egy kicsit átvezetőt adni.
Hát hogyan jutottunk el tényleg?
Hát hogyan?
Az evolúciós terápiának a lényege az, hogy megérteted az emberekkel, hogy nem defektesek. Valahogy innen jutottunk el.
Illetve a cikked, ami megjelent az IK Média oldalán még januárban, ahol szintén erről a terápiáról írtál, ott említettél egy másik szerzőt, Szapolszkit, aki ugye a kényszerességről beszél, a betegség típus talán ez is a kényszeresség, nem tudom.
Hogyne, igen. Szapolszki a kedvenc szerzőm, egy igazi ateista, akiben semmiféle spirituális beállítódás nincsen, tehát ő minden csak tudományos eszközökkel próbál nézni, és ő a vallásosságot is meg tudja magyarázni úgy, hogy vannak olyan emberek, akiknek kényszeres problémáik vannak, kényszeres kézmosók, azoknak az agyuk, ő neurológus, tehát vagy biológus, ezt bizonyára elhihetjük nekik, kicsit másképp működik, és mivel másképp működik, ezért számukra az olyan jellegű spirituális gyakorlatok egyébként ezt meg transzcendentális meditációnak nevezik, amik mondjuk a szavaknak az ismétlése,
a mantrázás,
igen, vagy a dervisek, akik forognak, tehát, hogy ők arra sokkal inkább fogékonyak, mert a kényszeresség is az is olyan, hogy vagy ilyen gondolattér állandóan vissza benned, és nem tudsz tőle szabadulni. Tehát nem csak a kényszeres kézmosás van, hanem hogy nem tudsz bizonyos gondolatoktól szabadulni. Most, hogyha erre ráraksz egy ilyen kis lapáttal, és te állandóan valamit ismételgetsz, akkor ilyen transz állapotba tudsz kerülni. A mantrázáshoz abszolút nem értek, de olvastam róla, amikor hosszabb szövegeket kell mondani, és te azt már ezredszer mondod el, mert ez a házi feladat, hogy ezredszer kell elmondani, akkor a 300. alkalommal azt a hosszú szöveget egyre rövidebb idő alatt mondod el. Tehát képzeld el, hogy már pár másodperc alatt el tudod mondani azt, amit korábban 5 percig tartott elmondani, de mindig ugyanazt a szöveget. És ettől valamilyen érzéki dolgok jönnek elő, és hát ezeknek a képességeknek jobban birtokában vannak ezek az emberek, és hát az kifejezetten előnyös, hogy a szerzetesnek mész valahová, és reggeltől estig rózsafűzért mormolsz, hogy ez neked transzot fog okozni, meg hogy ezt te meg tudod csinálni, mert hogy egyébként is kényszeres lennél, ha a civil világban lennél. Tehát akkor jó helyen vagy, ugye?
Na de valaki nem szeretne a hegyre felmenni és rózsafűzéren mormolni, akkor például ezzel a terápiával, ami mostani beszélgetésünknek a témája, hogyan tud segíteni? Hogyan tud az evolúciós terápia megértése vagy használata eljutni oda, hogy mondjuk a lelkeink vagy a személyiségünknek a nehézségei azok tulajdonképpen a saját magunk javára, vagy azokat a saját magunk javára fordítsuk. Hogyan működik mindez?
Hát eddig egy dolgot mondtunk, ami nincs is benne a cikkbe, hogy ezt nem azonosítom a valamelyik ösvénnyel, amin haladgatok, hanem erre rálátok kívülről, és hogy ezáltal tudatosítom, tudatossá válik. A másik, az pedig, ami a korábbi elképzelésem, hogy ebből hogyan lehetne terápiát csinálni, hogy vannak Malcolm Gladwell szerint olyan emberek, akik nagyon kivételesek a társadalom életében, és 3 ilyet említ, és az egyik az összekötő. És az összekötőkről, hogyha pár dolgot mondunk, akkor észre fogjuk venni, hogy ő egy kicsit hasonlít a narcisztikus karakterre, de ő, a Malcolm Gladwell soha nem használja ezt a kifejezést, hogy ezek narcisztikusok lennének, de azt gondolom, hogy a narcisztikusok ebbe az irányba tudnak továbbfejlődni, a személyiségüket ebbe az irányba tudják kifejleszteni, és itt tud a társadalményük kibontakozni. Az összekötők olyan emberek, akik élvezik azt, hogy kapcsolatokat tudnak teremteni emberek között, és ezek tök felszínesek tudnak lenni. Ugye a narcisztikusnak is az a problémája, hogy igazából ő nem kíváncsi a te lelki fájdalmaidra, de szereti a felszínes kapcsolatokat, és azokat építgeti. Hát forradalmat se lehetne létrehozni olyan emberek nélkül, akik nem tudnak hirtelen összerántani több ezer, vagy 100 000, vagy millió embert, és ezt azért tudják megcsinálni, mert eleve élvezik azt, hogy embereket összekötnek egymással, és ők maguk is csomóponti helyzetbe kerülnek. Ezt ma elég könnyű elképzelni a Facebook világában, kinek hány kapcsolata van, Facebook kapcsolata van. Az összekötőknek 10-szer 100-nak élvezi, hogy a szülinapra boldogságot kívánhat. Egyszerűen szeret ezzel időt tölteni.
De itt mi a fő célja, hogy mondjuk fontos ember legyen, kedvelt ember legyen, egy csoportot, egy közösséget irányítson, ne csak összekössön. Mi az, ami őket motiválja, vagy ami vezérli ebben az összekötésben?
Gladwell a következőket mondja. Élvezik, ha olyan embereket hoznak össze, akik egymást nem is vették addig még észre, jó a memóriájuk, nem terhes nekik, hogyha a kapcsolatokból származó valamilyen kötelezettségvállalásuk van, olyasmit látnak meg a másik emberben, amit az észre se vett magában, számára ez jelent élvezetet.
De ez már-már azt mutatja, hogy egy olyasfajta narcizmus, ami kiegészül mégiscsak a másikra való odafigyelésre, vagy egyfajta empátiával, vagy beleérző képességgel, tehát egy sokkal szenzitívebb valaki.
Tehát nem itt alapvetően, Gladwell-nél nem narcisztikusokról van szó. Én állítom azt, hogy egy evolúciós pszichológiai terápiában el lehet érni azt, hogy azt a meglévő képességet, ami a narcisztikusban ott van, a felszínesség és a kapcsolatok teremtési képessége, mert nagyon jól funkcionálnak a narcisztikusok a felszínen. Tehát probléma akkor kezdődik, amikor intimebbé válik a kapcsolat. De a felszínen nagyon jól funkcionálnak, és szeretik is őket, és ők is villogni akarnak, és rengeteg energiát ölnek abba, hogy jól nézzenek ki, hogy odafigyeljenek a gondolataikra, hogy hatással legyenek a környezetükre, és ha jobban belegondolsz, azt az eszméletlen energiát, amit egy összekötő, most nem egy narcisztikus, hanem egy ilyen összekötő, belefektet a hálózatá építésébe, azt egy normális ember, hát arra sajnálná az idejét. Tehát, hogy ők ezt élvezettel csinálják, és ez csak egy ilyen gondolat, hogyha megnézek egy karaktert, akinek van valamilyen defektje, akkor mindenkinek szüksége van arra, hogy fejlődjön, és ebben a pszichoterápiás, vagy nem pszichoterápiás, hanem evolúciós terápiás dologban, ebben azt lehet mondani, hogy te az a típus vagy, aki mániákus kézmosó, de belüled nagyszerű, mantrázós, spirituális embert lehet csinálni, mert neked erre van hajlamod.
Hát de ő nem akar nagyszerű mantrázós, spirituális ember lenni.
Sőt, már eleve sajnálja magát, mint a Woody Allen, hogy úristen, én is ilyen leszek.
Igen.
Megnézi Woody Allen a krisnásokat, és azt mondja, hogy hát krisnásnak kéne lennem, de úgy sajnálom magam, hogy belőlem is ilyen ember lesz. Nem biztos, hogy akar. Itt nem erről van szó, de mert lehet, hogy mindenféle szociális gátja van, hogy ez neki tetszen, de hogy ebbe ő könnyen tud előre haladni és eredményt elérni, szóval abban segített egy pszichológus vagy egy pszichiáter.
Vagy legalábbis a lehetőségnek, a szélesebb spektrumnak a kinyitása.
Nem úgy kell rávezetni, hogy elmondom neki, hogy mostantól fogva te szerzetes leszel, hanem meg kell neki mutatni azokat a meditációs gyakorlatokat, amelyek ilyen transzcendentális meditációk, tehát amelyek ilyen mantrázók. Tehát, hogy abba az irányba. És valószínűleg őt nem érdemes erőltetni neki mást.
Na, de beszéljünk a második típusról, aki Gladwell szerint, vagy akik az összekötők, és akik a te értelmezéseid szerint a hasonlatoknál, vagy a párhuzamoknál maradva, a borderline típusú személyiségjegyet viselő emberek.
A borderline-ok eredetileg rendkívül visszahúzódó megfigyelők. Azért van erre szükségük, mert annak idején az életben maradás függött attól, hogy az őket ért bántalmak mikor jönnek, tehát hogy egyszerűen nagyon kiélesedik ez a fajta érzék. És gyűjtik az információkat. És hogyha intelligensek és okosak is, akkor az ő kifutásuk ott szokott elakadni, hogy nagyon sok mindenbe fognak bele, és aztán hagyják félbe. Ennek az az oka, hogy identitás problémáik vannak, de identitás problémáik vannak a narcisztikusoknak is. Viszont, hogyha valaki nagyon okos, és jó megfigyelő, és érzékeny a külvilágra, akkor azt a tudását, amivel a veszélyt érzi, vagy a lehetőségeket érzi, és azt megosztja mással, akkor azzal nagyon hasznos tud lenni. Tehát a társadalménye sokkal jobban tud. Nem egy, ezeknek a személyiségzavarosoknak az énjei között van, amelyik sokkal jobban fejlődik, a másik meg lemarad. Ez ugyanolyan, mint hogy mondjuk a vakoknak kiélesedik a hallása. Mm-hmm. Tehát, hogyha neked van valamiben hiátusod, és mindannyiunknak van valamiben, akkor lehet, hogy egy másik oldalon kompenzálódik az, és ott meg jobb képességeink lesznek. És hát ez egy filozófiai dolog a részemről, hogy nem mindig azzal kell küzdeni, ami nem megy, hanem élvezni kell az életet, és azt fejleszteni, amiben jó vagy, és ami visszaigazolódik. És a borderline-oknál nagyon könnyen visszaigazolódik az, hogy ők jó megfigyelők, tanácsot tudnak adni. Uh-huh. Csak az a kérdés, hogy kíváncsi-e valaki a tanácsukra. Tehát, hogyha én egy vezető vagyok, és olyan vezető vagyok, aki csak azt bírja elviselni, hogy az ő elképzelései mögé álljanak be a többiek, akkor valószínűleg valahol félre fogok csúszni. Ha viszont az ördög ügyvédjének szerepet adok, és azt mondom, hogy no, de itt van Miss Borderline, kérdezzük meg, hogy neki mi a véleménye erről, és addig Miss Borderline vissza volt húzódva, ő rá senki se kíváncsi, neki megvan a vélemény, de ő magától nem fog megszólalni. Egyébként is próbálja az érzelmeit visszatartani, mert ami körülötte zajlik, arról úgy érzi, hogy ez felháborított, de legjobb, hogyha hűvösen tartja magát, koncentrál a pohárból följövő pezsgésre, és lehűti magát. A borderline-ok állandóan törekednek abban, hogy ebben a hideg, hűvös állapotban legyenek, mert minden más elviheti őket. És ez nem jó dolog, tehát hogy ő nekik van egy ilyen félelmük. De ha megkérdezik őket, akkor ők ki tudnak bontakozni, el tudják mondani, nem is feltétlenül leszek indulatosak, mert továbbra is ebben a hűvös állapotban, mert a hűvös intellektuális állapotban akarnak lenni, és olyan nagyon okos dolgokat fognak mondani, ezért mindenki jó jár vele. Jó járunk a borderline-nal. Az ő társadalménye az valószínűleg sokkal előrébb jár, mint mondjuk a közösség összes intelligenciája együttvéve. Ne felhasználjuk ezt a potenciált, ez itt a kérdés.
És az ő számukra mi ez a jobb út, ha mondjuk ennyire plasztikusak vagy konkrétak akarunk lenni? Tehát, hogy nem baj, hogy ennyire hűvös és hideg és visszahúzódó vagy, és hogy folytatódik?
Ha valakinek jót tesz a meditációs gyakorlat, az a borderline, tehát nekik szinte kötelezően föl kéne írni gyógyító eszközként. Mondjuk épp most olvastam, hogy Harari folyamatosan minden nap meditál, és van, amikor elvonul 2 hónapra, és hogy ennek köszönheti azt, hogy rájött arra, hogy tulajdonképpen az emberek narratívákban élnek, és a történelem úgy alakul, hogy bizonyos narratívákat elhiszünk, hogy ez neki soha nem jutott volna eszébe, mert mindig sokkal konkrétabb dolgokkal foglalkozott volna a történelme, és nem tudott volna egy hátrább lépni. Tehát, hogy mindenkinek jót tesz, mindenki okosabbá válik. A borderline esetében pedig az indulatkezelésnek az alapját adja meg a meditációs készségek. Tehát, hogy az nekik jobb, mint egy akármilyen gyógyszer.
Segít középen maradniuk, megóvva őket a szélsőségektől való kicsapongástól.
A koncentráció képességet javítja erősen, és a tudatosságot, és az, hogy urai önmaguknak. Ez a fajta vágy, hogy urai legyünk saját magunknak, hát ez egy alap szükségletünk. Tehát, hogyha erről talán már beszéltünk, hogy szembenézni azzal, hogy az érzelmeimben nem bízhatok, az egy drámai élmény, attól összeroppan az én, és hogyha te elkezdesz meditálni, erről meg ma beszéltünk, akkor rájössz arra, hogy te nem az vagy, aki az érzésed.
De nem is az
te
vagyok.
Te nem az vagy, ami a fájdalmad, te nem az vagy. Tehát egyél hátrébb húzódik, igazából meglátod a saját emberi lényegedet, és a többire, mint tökéletlenségre úgy tudsz gondolni, hogy azzal nem azonosulsz, és ezért nem lesz őrült kisebbségi érzésed, ami egyébként a borderline-oknál van.
De az érzelmek mellett szerintem az én meglátásom legalábbis, hogy ugyanennyire fontos azt tudatosítani, hogy a gondolatainkkal sem vagyunk egyek, mert az érzelmeink mellett a gondolataink azok talán, amik ugyanúgy szintén nagyon be tudnak húzni, de ezek a gondolatok lehetnek mérgezőek, és nem feltétlen kell elhinnünk azt, amit adott esetben gondolunk magunkról. Na de a zárójelbe zárva, mert jön még nekünk a harmadik típusunk Gladwell szerint, és ők pedig az ügynökök.
Igen, de erről nem sokat tudok mondani. Ő maga Gladwell se sokat ír róluk. Meggyőző képességükben kiemelkedők, optimisták, a legkisebb esély is érdekli őket.
Eladják mások gondolatait.
Igen, élvezik azt, hogy eladják mások. Igen, kommunikációk bizalmat szül.
Szélszálnak kvázi.
Igen. Nagyon távol állok ettől, bizonyára az eddigi beszélgetésünkből kiderül, hogy...
Pedig olyan jól eladjuk mások gondolatait egyébként.
Nem, én a saját gondolataimat akarom mindig eladni. Tehát mindig próbálok valamit kitalálni, mások gondolataiból összekombinálni, és ezzel szórakoztatom magam, hogy ezeket kombinálom. Tehát hogy kitalálok egy ilyen terápiát, miközben nem létezik a világban. Létezik pszichiáter, aki panaszkodik arról, hogy az evolúciós nézőpontot nem nagyon ismerik el, de hogy ebből pillanatok alatt egy terápiát lehetne csinálni, az még senkinek nem jutott eszébe, és szerintem olyan világban élünk, amikor nagyon sok impulzus gondolat keresztezi egymást, és ezekből új dolgok születnek, és mind a három típust nagyon lehet tisztelni, mert hogy kivételes személyiségek nem jellemző az átlag emberre, és ezzel a Gladwell-féle három típussal megpróbáltuk összekombinálni, hogy akinek meg van valamilyen defektje, az nem jelenti azt, hogy egy társadalmi ingyene tudna fejlődni, és abban elelné az örömét.
Benne most egyébként így a beszélgetés végéhez érve az merült fel, hogy bár a evolúciós pszichológiás terápiáról beszéltünk, de legalább, ha nem ugyanannyira érintettük a meditációt is, és akár megérne egy külön adást is erről beszélgetni, mert tényleg rettentően izgalmas terület, én azt gondolom, és hát nagyon szépen köszönöm.